Jó napot kívánok! Jó napot Ahol kívánok. Hely van, színházi belépő, az első alanyom, aki majdnem kórusban mondta velem a köszönést. Ez szép, nekem tetszett. No jó, tehát köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm vendégemet, Lengyel Ferenc színművészt. Most már nem mer megszólalni, na jó, majd azért leszünk valahogy. No, akkor én kezdem azzal, ami nekem egy kicsit kínos, hogy amikor így magára készültem, akkor úgy átfutottam, hogy miket játszik most a színházban. Sőt, abba is, hogy bele akartam nézegetni, hogy amiket játszik, az mennyire, annak milyen a fogadtatása. És akkor ott tartottam, hogy Bajor Gizi az utolsó 10 év, és úgy belelapoztam a kritikákat. Ma már ez nem olyan nehéz föllapozni azt a néhány kritikát, ami egyáltalán megjelenik egy produkcióról, tehát régebben ez nagyobb munka volt. És akkor szembe találkoztam a saját írásommal, és így végigfutottam rajta, és nem találtam benne a maga nevét, pedig hát maga ott a Bajor Gizi férjét játssza ebben az előadásban. És akkor én ebből belepirultam, és azt gondoltam, hogy vajon, ha egyetlen olvas kritikát még a színész meg számít ez valamit, akkor ez vajon milyen érzés, ez bosszúság, hogy valaki megír egy kritikát, és nem írja le a nevemet, vagy pedig inkább olyan, hogy mindegy, vagy hát ha azért nem írta le, mert ha leírta volna, akkor rosszat írt volna rólam, vagy valami, most így összehúzza a szemét, és megpróbálja ezt a problémát feldolgozni magában, tessék.
Nem, olvasunk kritikát, én magam olvasok, és valóban egyre kevesebb, tehát ez 3-4. És nagyon könnyen föllapozható. Az, hogy a Bajor Giziről maga nem írta le a nevemet, az tény, hogy rosszul esett nekem. Azért, mert ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy vajon azért nem, mert van valami nagyon rossz véleménye, vagy valamivel megbántottam, vagy ki most a rosszul játszom én az utóbbi időben, és ezen el kell gondolkodnom, de tény, hogy ha a szerep neve ott van, és a többi kollégának a nevét ott látom, akkor mi az a mozgató erő, hogy az meg kihagyassa az indelmet? Tehát, hogy ez ilyesmi volt, nem vagyok sértődős egyébként, ez inkább egy kicsit ironizálva mondtam. Nem, érdekel, tehát mindig érdekel, mindenkinek a véleménye érdekel. Az írás tudok véleménye talán egy kicsit jobban, hiszen benne van az írás tudás is, meg a kicsit tájékozottabb embereket feltételez az ember, olvasottabb embereket és érzékenyebbeket. Persze ez nem mindig így van.
Na most, ha már így belevágtam ebbe a Bajor Gizibe, akkor úgy eltűnődtem azon. Ez egy felolvasó színházinak nevezett előadás, ami valahol közte van, tehát azért nem egészen olyan, mint amit felolvasó színházban szoktak a különösen színházőrültek megnézni, tehát akik egy ilyenre is elmennek, de nem is igazi előadás. Ez magának, mint játszó személynek, ez egyfajta könnyebbség, hogy idézőjelben kevesebb munka van vele, vagy pedig kifejezetten hátrányos ez, mert megköti az embert, hogy az alakítása sokkal szűkebb.
Ez az utóbbi inkább, tehát én soha nem éreztem egy felolvasásnak könnyebbséget. Nagyon furcsa. Ugye ilyenkor lehet a legnagyobbat téveszteni, és a leglátványosabban téveszteni, hiszen tehát nem lehet egy sorvezetőnek használni az ember mutatóujját, hogy hol is van az, ahol abba hagyta, és akkor fölnéz, hogy hát hiszen ő képben van, és fölkészült a szövegből, tehát nem csak most blattolja le, vagyis most rögtönzi le a szöveget, és hogyha hibázik, és nem talál vissza, arra az kínos, mert mindenki rögtön látja, hogy hibázott. Most ugye a felolvasásnál ezt lehet elkövetni, vagy ahogy a szavak belebotlik a nyelvet, tehát ilyen szótolulások lesznek, akkor ez elég kínos tud lenni. Tehát ez egy látványos bukás szerintem. Nagyon nehéz, én például stresszelek, és hát megköti az ember kezét, mert nehezebben lehet játszani. Tehát nincs tér, nem használja az ember a testét, vagy korlátozva van egy székrehez, vagy van kötve, vagy ahhoz a székhez, aztán egy stilizáció van kitalálva. Én magam kb. 200 felolvasó színházat csináltam, amiket én magam rendeztem.
Igen.
Nagyon sokat, és mindenféle módon kitaláltuk már, hogy legyen. Kicsit megtanulva, a papírokat földobálva a levegőbe, így ülve, jelmezben, tehát ennek számos változata van. Ez azt hiszem végtelen mínusz egy a variációk száma.
De akkor ennyi után már tudja, hogy melyik a legjobb, nem?
Amit talán közelebb van, igen, az, amikor mégis játszik az ember. Tehát ha teátrálisan van fölrakva, helyzetben, szituációban, akár bútorokkal és jelmezzel, akkor az szerintem az könnyen, mert akkor jobban leköti a nézőt, akkor közelebb van, egy kis illúziót kap.
A Bajor Gizi az azért ilyen, úgy gondolom.
Igen,
szereti a közönség?
Érdekes, én azt látom, hogy vannak emberek, akik akiket érdekel, vagy valami rejtvényt próbálnak kibogozni, hogy mi lett Bajor Gizi sorsa, aztán kíváncsiak, hogy ad-e valami magyarázatot az előadásunk, vagy a színdarab. Tehát épp ezért idősebb generáció nézi, de most például az utolsó, a legutolsó előadásunk volt már belőle, ott egy csomó fiatal volt. Ezt viszont örömmel néztem. Nem, valószínűleg inkább a kíváncsiság, vagy egy-két színész vezéli a nézőket.
No, hát ez volt egy ilyen nagy kitérő az elején, de hát azért nem innen kezdenénk, hanem onnan kezdeném, mert egy ilyen visszafelé haladó típus vagyok, hogy Zsámbéki Székely major osztályban végzett a főiskolán. Hát ezt ugye úgy viszonylag kevesen mondhatták el magukról. Tehát, hogy a major aztán meghalt, aztán a Székely Zsámbéki sem együtt tanít, már egy jó ideje, gondolom. Ez úgy képzelem, hogy ez egy nagyon jelentős útravaló lehetett. Major mennyi? Nem, na, évszámokat nem raktam össze, de major mennyiben vett részt még a maga képzésében?
Teljesen. Tehát tulajdonképpen csak annyi a szépség hibája, hogy nem ő adta át a diplománkat, mert jól emlékszem, májusban volt a 1986-ról beszélünk, májusban volt talán a diplomaosztó, és ő pedig áprilisban halt meg. Tehát egy hónappa előtte, tehát ennyi volt a... Tehát ő szépen kivárta és dolgozott velünk, sőt a negyedében két Molière egy felvonásost rendezett nekünk vizsgálóadást is. Tehát ő végig tanított szintén, tehát hárman tanítottak folyamatosan.
Az ember csak nézte, vagy igazándiból lehetett konkrétan ellesni, tanulni tőle ezt-azt? Most úgy mosolyog, mint vagy nagy hülyeséget kérdeztem, nem, vagy nem, bele valamivel nem, azért titokban.
Nem, az ott van a lényeg, hát, hiszen amikor az ember bement a fiatalon 18-19 évesen a főiskolára, hát ő egy guru volt, egy félisten a szakmában, és úgy is nézett ki egyébként, tehát hogy ebben rettegése ült be az órára, hogy mi lesz ebből. És hát rengeteg anekdotákat mesélt, nagyon sok történetet mesélt, számonkérő volt, és azt mondta, hogy nem tanulja meg a fiúk nevét, majd akkor, hogyha tehetségesek lesznek, és azt mondta, hogy de a lányok nevét rögtön tudta, tehát azt hiszem már az első órán tudta a lányok, kivétel nélkül a lányok nevét. És féltünk tőle tulajdonképpen, aztán volt egy áttörés egy harmadik évfolyamban, és én egészen megkedveltem, és a két egyfelvonásosban komoly, egyébként kifejezetten olyan főszerepet játszottam, aki bemegy a színpadra, ez a Tolakodóknak van fordítva, és mi Kullancsok címen játszottuk, Molière egyfelvonásosok ezek, és a másik a Scannarell volt, és akkor hogy aki bemegy az első percben a színpadra, és akkor ez egy márki, és akkor végig bent van, mindig valaki jön, tehát tolakodó emberek jönnek, és föltartják, hogy a kedvesével találkozani, egy nagyon egyszerű helyzet. És ott, amikor dolgoztunk, akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen kiborulás, amikor nem szoktam ilyet csinálni, de amikor az ember még meg se szólal, aztán már visszaküldik újra a startvonalra, újra, meg újra, és akkor valahogy elszakadt egy kicsit a cérna, amit csak ott valahol hátul egy-két hordot földöntöttem, kb. Ennyi volt a... De senki nem is emeltem fel hangom, ez csak egy ilyen néma levezetés volt, és pontosan észlett, hogy mi van. Visszamentem, és mondta, elnézést kérek, és akkor folytassuk a próbát. És akkor megszólaltam, bement, azt mondta, na ez az. Ez az az állapot kell. Ezt hiányoltam, mondta. És aztán igazán akkor az ember nem érezte annak a fontosságát, amíg oda jártunk a négy évben, hogy ő miket mond, és mi az a nagyon komoly útravaló, amit maga mondott, mert az, és azt kaptunk tőle is, meg a másik két szemétől, majdnem azt mondta, a két Gábortól, tehát a Székelytől és a Zsámbékitól. És az, amit az ember, amit a major mondott, azt inkább egy-két év múlva éreztem, amikor már a pályán volt, hogy mondjuk én rögtön amikor nem azok az emberek rendeznek, és nem olyan iskola az, amiben részt vesz az ember egy olyan produkcióba, akár kollégák, akár rendezők, akkor tudja, hogy az egy jó útra való, amit kapott, mert abból lehet építkezni. Abból egyedül is föl lehet készülni. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó batyú volt.
Megtanulta a Major Tamás a maga nevét?
Megtanulta, sőt azt mondta, hogy nagyon sikeres lett a két Molière, és azt mondta, hogy akkor meglátja lengyelkém, azt mondja, hogy majd még ezzel turnézunk Franciaország, Párizsba.
De aztán nem turnéztünk.
Nem turnéztünk, sajnos.
A Zsámbéki Gábor és a Szigely Gábor prognosztizálták a főiskolán a maga színészi sorsát? Tehát mondtak olyasmit, hogy...
Hogy mi lesz belőle?
Igen, igen, igen. Tehát szoktak olyanokat mondani, hogy jaj, maga majd ekkor, meg tudja, hát vannak alkatokat felmérő színészpedagógusok, akik úgy elmondják, hogy kiből mi lesz, és mikor.
Hát elhangzott olyan, hogy egy olyan típus az enyém, ez a férfias, vállas, jószág.
Ezek szerint mindig, tehát egészen fiatalon is ilyen.
Igen, hát egy vékonyabb ember voltam, mintha most nem az lennék, de másképpen néz ki az ember 20 évesen. És hogy ebből hiányzik van a színházakban, tehát lesz munkám magyarul, de az kell, és ezt folyton a Székely pirongatott, hogy azt még érzékenyebben, még mélyebbre ásni, és a teljes széteséséget, természetesen volt egy vizsga, egy Shakespeare, talán ahogy tetszik, ami ráadásul egy komédia. De azt mondta, hogy ott annyira ki kell borulni, hogy egészen rosszul létig kell lenni, és azt mondta, hogy nem baj, bármi, ő a kórházi költséget mentőt mindent vállal, csak mutassa meg, hogy milyen, amikor én teljesen szétesem. Tehát, hogy ezek kellenek, a szélsőséges idegállapotok, és aztán az ember ezt hamar megtanulja.
Tulajdonképpen az embernek lehet az a benyomása, vagy legalábbis nekem úgy felületes benyomásként úgy tűnhet, mintha maga mindig is a katonában lett volna. Tehát, hogy a Zsámbéki növendékként oda került, és ott töltötte az elmúlt évtizedeket. A valójában azonban nem így volt, hanem volt egy igen érdekes váltás a maga igen. pályájának legelején, amikor is már hát kimondva is így meghökkentő, Kaposvárról Békés Csabára szerződött át.
Igen.
Na hát ehhez fűzzön azért egy kis magyarázatot.
Hát már eleve a Kaposvár is olyan volt, hogy a Zsámbéki azt szerette volna, hogy oda menjek Kaposvárra, és a Székely pedig, hogy a katonában legyek, és akkor valahogy nem egyeztettek. De a Székely mondta, hogy hát ott sorba kell állni az olyan szerepekre, ami rám is várhatna. Abban az időben nagyon sok férfi színész volt, az úgynevezett hősi szerepkörre, vagy férfias szerepkörre, és így nekem sorba kellett volna állni. Sokat kellett volna várni, hogy szerephez juthassak.
És akkor inkább?
Igen, és akkor inkább Kaposvárt választottam.
Jó, hát akkor folytatjuk majd mindjárt tovább, de előbb hallgatunk egy kis zenét. Yo te ovenda ya vala ho yana ni noe Yo te ovenda ya vala ho yana ni noe Vicitato chi mira ora ni cora ne yana ni noe Vicitato chi mira ora ni cora ne yana Io te ovenda hiavana ho hiana mene noe Io te ovenda hiavana ho hiana mene noe 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 Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, megy Lengyel Ferenc a vendégem, ő hozta a zenét, milyen zenét hozott?
Dzsabe együttes, úgy hívják. És majdnem, amikor kiválasztottam, akkor arra gondoltam, hogy meglepetés lesz, hogy rákérdezek magától, hogy ki az énekes, hogy milyen nációhoz tartozik. Aztán így most nehézség.
Nem tudok válaszolni.
Igen. Magyar együttesről van szó, és az énekes is magyar, pedig olyan hangja van, mint egy fekete bőrű afrikai énekesnek. Olyan hangszereken is játszik, sajnos már nem él. Úgy hívják, hogy
Sipos
András. Így van, és ő nekem nagyon jó barátom volt. Ez az utolsó hely volt, ahol játszott színháza, az úgynevezett európai reneszánsz tisztelői, mégpedig a Hrabának a Táncórák idősebbeknek és haladóknak című darabot játszottuk nagyon hosszú ideig együtt, és nagyon-nagyon jó barátom volt, és ez remek zene. Egy kicsit rá is emlékezve, meg egy kicsit azért is, mert ez jó, meg kellemes, meg kevesen ismerik.
És én megörülök, hogy egy kicsit emlékeztettünk Sipos Andrásra. No, tehát a maga életében pedig ott tartottunk, hogy elment Békés Csabára.
Igen, és akkor ott tényleg minden volt. De azt nem gondoltam volna, hogy csak zenés játékok lesznek, tehát hogy a Mágnás Miskában a Mágnás Miskát játszottam.
Idézek korabeli, vagy nem sokkal későbbi színházművészeti lexikonból, ahol azt mondják, hogy jaj, de nem fogom megtalálni. Igen, azt mondják, hogy főként zenés darabokban, vígjátékokban, musicalekben aratott eddig sikereket. Ezt mondjuk úgy nem találnám ki, hogy ez így éppen maga, de ez így van, és azt is láttam, hogy a Mágnás Miskában Réti Andrea személyében egy nagyszerű marcsája volt.
Így van, így van.
Egy kitűnő kis Békés Csabai színésznő volt, igen. Tehát akkor azért jó emlékei vannak.
És együtt mentünk Kaposvárról, tehát a Réti Andrea, a Magyar Tivadar, aki szerintem már ügyvéd, meg én. És így hárman mentünk. Hát a Mágnás Miska volt a... De nem is az volt az első, hanem a La Mancha lovagja volt az első, amiben Don Quixote-t játszottam.
És a Magyar Tivadar volt
Magyar
a Sancho.
Magyar Tivadar volt a Sancho, na, így van, kell. És a Réti Andrea pedig a Dulcinea. Igen, Aldonza Dulcinea. És aztán jött a másik, egy operett, a Mágnás Miska, amiben, mint igazi komédiás, táncos komikus... Én voltam a Mágnás Miska, aztán volt egy Padlás című musical, amiben a révész voltam, és most jön a negyedik, egy mesejáték is volt, az is zenés volt, az pedig a Piros Esernyő, a Presszel Gábornak a mesejátéka. Tehát ez tényleg egy...
Tehát akkor egy év zenés kurzust letöltött.
Soha többé. Tehát ez
de
volt.
Miért nem, és az nem hiányzik?
De, én nagyon szerettem.
De már hogy néha előfordul, hogy a katonában is zenélnek, vagy énekelnek, és akkor maga ebből így...
Hát volt, úgyhogy igen, hát volt a egy zenés játékunk, elég hosszú ideig ment, amiben a fodrász voltam, a Talizmán, és egy strófát énekeltem. Tehát,
ennyi jutott a szép induló karrier után, de hanyatlott le.
Na, a ráncos hát komikus lett.
No, hát szóval, hogy 1992 óta van a katonában, és ugye, ha én még annál a téves képzetemnél tartottam, hogy maga volt, aki rögtön ott kezdett a főiskola után, ez ugyan nem így van, de azért mindig szoktak a katonába menni a zsámbéki osztályból növendékek, és a maguk osztályából is többen mentek. És aztán mindig ketten. Úgy van, hogy ketten csak?
Igen.
A Vajdaival?
Vajdai és a Varga Zoli.
Varga, akkor hárma. Varga igen, volt, tehát végül is pár év múlva hárman voltak ott abban az osztályból, igen. És az mindig úgy szokott lenni, hogy vannak, akik ott megmaradnak aztán, és vannak, akik elmennek. És ez a maguk esetében is úgy volt, mert a Vajda Vilmos és ön még mindig ott vannak,
ott vagyunk,
a Varga Zoltán meg nincs ott. És akkor vajon min múlik ez, hogy kiragad meg azok közül, aki hoz magával egy nagyon hasonló színház eszményt, amit aztán ott a katonában művelnek is. Nem biztos, hogy szabatos a kérdésem, de hogy vajon lehet erre választ adni, hogy végül is a zsámbéki növendékek közül, hogy kimaradott, ez az múlik, hogy kinek való, vagy hogy kivel hogyan, kit nem, hogyan építenek, nem, vagy nem. Hogyan?
Nem, mert ez nagyon sok mindentől függ, de nem csak, tehát a mi osztályunkból maradtunk ketten, de vannak a más zsámbéki osztályokból.
És onnan is mindig jönnek, és aztán mindig alig majd maradott valaki, igen.
Ugyanolyan egészségesen történik, vagy a fene tudja, hogy, de mindig változás van, mozgás van egy színházon belül, meg az ember saját életében is van mozgás. Tehát ez lehet, hogy elégedetlen a szerepkörével, máshova akar menni, vagy az élete úgy alakul, a viszonya a kollégáival, a rendezővel, tehát nagyon sok mindentől függhet.
Az, hogy maga 20 éve itt van, ez jelenti azt, hogy elégedett a szerepkörével?
Nem tudom, hogy milyen a szerepköröm. És lehet, hogy nem is akarom megtudni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudok, bár egy ideig azt érzem, vagy éreztem, nem csak itt, hanem máshol is, hogy behatároltak. Maga az alkatom is behatárol valamennyire nyilván, tehát a ránézése szerintem 15 év fegyházat adnának többen. De nem. Én nagyon sokfélét játszottam itt, hogyha így nem gondoltam át egyébként, még attól függetlenül is, hogy tudtam, hogy jövök ide. Direkt szándékosan nem gondolkodtam azon, hogy miket játszottam és hogy. De amikre emlékszem, az elég változatos szerintem.
Ez így van. Most, ha engem kérdez, hogy én egy kapásból mire emlékszem, akkor az a Késatyúkban mindenek előtt, jóváhagyólag Bolint.
Igen, én is nagyon szerettem.
Aztán, amit egyébként, ezt most elmondom, mi itt vasárnap délután nem vagyunk, vagy vagyunk, de ma este a Dunavördön fogják adni.
Igen?
Igen, március 4-én vasárnap este 9:30-kor a Késatyúkban megtekinthető a régi Duna 2, vagy hogy hívták, nem tudom, most Dunavörd a neve ezen a csatornán, ezt így kiszúrtam.
Igen, egy csomó jelentem. Előadás van.
Igen, igen, ott éjszakánként nagyon izgalmas régi előadások
vannak. Igen.
Igen, na és most hát ezt így pont kikaptuk. És aztán még mondanám a színház csinálókban a Vendéglőst, és a Sáskákban azt a Média Cézárt, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amit játszott. Nekem így elsőre ezek jutnának eszembe, és ezek valóban nagyon különbözőek. De nem emlékszem olyanra, hogy valami előadást magára hoztak volna ki. Tehát, hogy az lett volna az elgondolása, hogy itt van nekünk ez a ránézésre 20 év. Szóval nem ezt az oldal. Én azt mondanám, hogy itt van ez a markáns, erőteljes férfi színész, és neki járna egy főszerep, és az legyen betáblázva az évadban.
Volt olyan, hogy olyan évad, amikor 3-4 nagy szerepet és
na, reméltem is, hogy ellent mond, igen.
Játszottam. Tehát az szerintem az úgy alakultak. Aztán volt, amit bemutattunk ebből, tehát volt olyan, hogy abszolút egy évadon belül talán pont akkor volt, mikor nem emlékszem, hogy talán a Késatyúkban idején a Karika játék jött, akkor úgy volt, hogy a Jeles András rendez egy Jerofejev darabot a Moszkva-Petuski útvonalból. Tehát ez elég izgalmas évadnak tűnt. Tehát akkor azt néztem, hogy a 3-4 főszerepem is lett volna. Tehát hogy aztán elmaradt a Jeles produkció, de többit bemutattuk. Tehát több olyan volt. Az, hogy aztán, hogy milyen sikere van, vagy milyen élete, utóélete, hosszú élete lesz egy produkciónak, az sok mindentől függ.
Érdekes egyébként, ezt most így nem említettük még, de volt a Radnóti Színházban is 3 Igen. évig tag, ami viszonylag jó korszaka volt egyébként a Radnóti Színháznak, de az a benyomásom így utólag, hogy valahogy pont az időszak legjobb előadásaiban nem volt benne. Jól emlékszem erre?
Akkor indult, így van. Tehát akkor indult egy olyan friss csikó csapat volt, ahol, és erre is építettek a Valló és a Bálint András, hogy László Zsolt, Görög László, Kerekes Éva, akkor főiskolásként jöttek oda a Tóth Ildi, Széles Laci, Slanger András. Tehát ez nagyon-nagyon jó csapat volt, és jó előadások voltak. Hát a 80 nap alatt a föld körül az pont egy ilyen társult kovácsoló előadás volt, akkor a Mici Mackó volt, amit a Márton András rendezett, és azt én adaptáltam a regényből. És akkor, ja igen, az első az pedig a Bíró Lajosnak a Hotel Imperial volt, amiben egy főszerepet játszottam, tehát ez elég jókat játszottam ott. És akkor, amikor én eljöttem, amikor alakult a kamra, tehát az első előadás a Hamlet volt, én akkor jöttem el a Radnótiról, akkor is ki volt tűzve egy főszerep a Karl Sternhemnek a Nadrág, vagy Bugyogó címmel játszották, és én ezt németül játszottam Dióze címmel. És ez egy remek szerep volt benne. De De hát mondtam, hogy én eljövök már a katonába.
Amikor így váltott, Kaposváról Békéscsabáról, Radnóti-Radnótiról, ezek mind egyértelmű, hezitálástalan, férfiasan, kemény és határozott döntések voltak?
Igen, nem volt hezitálás. Tulajdonképpen, ami egy nehéz döntés volt, és az a Radnótiról való eljövetelem, hiszen ott töltöttem a legtöbb időt, mert ott 3 évet töltöttem, és ott otthon voltam. De az igazi otthonomba mentem. Tehát hazamentem tulajdonképpen.
Otthonról.
Otthonról, igen, a katonába. És ott tulajdonképpen tényleg a két osztálytársam volt, de mint főiskolai gyakorlaton azért összes színészt ismertem, és játszottam én ott a menekülésben, játszottam meg az Übő Királyban. Főiskolásként.
Menekülésben, az még majoros volt, jól emlékszem?
Major Tamással volt bemutatva, igen, és aztán a Gellei Korné is elkezdte próbálni, belebetegedett, akkor a major közben meghalt, és a Rajhon Ádám játszotta.
Aki egészséggel átvészelte végül is a dolgot?
Igen.
No, hallgatunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk. Van színházi belépő. ebben a műsorban beszélgetek Lengyel Ferenccel. Azt mondta az előbb, amikor a Katona József Színházban idáig eltöltött 20 évét először emlegettük, vagy ha nem akkor, akkor ennek kapcsán, hogy voltaképp nem tudja, hogy mi az ő szerepköre. Ezen így közben tűnődtem. Ez az ember, ha máshonnan nem, akkor onnan tudja, hogy mi a szerepköre, hogyha nagyon sokféle feladatot kap, akkor abból számára belül kiderül, hogy melyik ment neki igazán jól. Nem? Vagy ez egy ilyen naivitás? Így gondolni?
Igen.
Igen, naivitás.
Naivitás. Az, hogy mi áll jól, hát az a tükörbe, tehát amikor a lányok megnézik a ruhájukat, a frizurájukat, ez lehet, hogy jól áll egy szerep. Hát
de azt, nem azt mondtam, tudom, hogy jól áll, hanem hogy megy.
Hogy megy, jól megy. Igen. Az ember igyekszik, hogy, és aztán amikor odáig eljut, hogy bemutatódik egy színdarab, hogy ez jól megy. Még akkor is, hogyha kudarc és fiaskó lesz belőle, de akkor is azt hiszi az ember, hogy mindenben ugye egy Bach zenében az a legcsodálatosabb, hogy akár egy kantátáról van szó, akár három hangról, vagy egy kórusműről, egy fugáról, bármiről, hogy azt tűzte ki feladatú, hogy megmutassam az Istent. Ugye remek a Tóth Árpádnak a Ripacs című verse, hogy egy percen volt, hogy megmutassam az Istent. Persze aztán a reflektor tovább megy, és akkor ott ágál a színpadon, tehát egy gyönyörű vers. És azt gondolom, hogy mindenkinek kötelessége, minden színésznek megmutatni az Istent abban a szerepben. Tehát a tehetség legjavát, a szerep legmélyét, igazságát. És akkor ez egy idomítás, saját magunkat a szerephez gyúrni, a szerepet magunkhoz gyúrni. Tehát egy ilyen androgűn játék.
De biztos mindig nem egyformán jól sikerül.
Nem, 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 persze.
Tehát van, amikor sikerül az Istent megmutatni, és van, amikor legfeljebb csak a kis ujjából sikerül valamit megmutatni.
Igen, igen. Vagy van olyan is, hogy a botját utánon dobja, tehát hogy annyira nem sikerül.
De azért nem gondolom, hogy ilyenben sokszor volt része, hogy az nem, Isten haigálta maga után a botjait.
Nem, hála Istennek nem. Nem. Nem mindig voltak jó darabok, amikben részt vettem. Már úgy értem, hogy szép irodalmilag nem igazán kedveltem, de akkor is mondjuk voltak, hogy egészen kiváló előadások tudtak létrejönni. Ugye nem ettől függ a színház. Az megmarad a polcon, mint irodalmi gyöngyszem, de nem mindig alkalmas játékra vagy színházra. De hát ez egy hosszadalmas eszmecsere.
25 év pálya után már biztosan van egy-kettő olyan, amit mindenképpen el fog tenni és emlékezni fog. Úgy fog emlékezni rá, mint itt voltam a legjobban az Istennel. Van egy-két ilyen?
Van, igen, igen.
Ossza meg.
Vannak olyanok, most persze kiragadom a késő tyúkban, hogy egy különleges érzékeny munka volt. Ezt nagyon szerettem, de érdekes módon nagyon szerettem a Sáskákban is ezt az embert, aki nem szeret a néző, mert nem egy jó lelkű ember és egy hazug ember.
De azért nevetek, mert én szerettem.
Igen, de közben pedig mégis ahogy látja a világot, vagy ahogy az ember annak a szerencsétlenségét, elesettségét ott a végén, ahol az életbe kapaszkodik, és akkor az ember merítkezik a saját életéből, egy csomó olyan kellemetlen történetből, amit ugye az ember kibeszéli az életét a színpadon, hogyha ügyes, akkor belerakja ezekbe a szerepekbe, és akkor az jó. Meg tudja fogalmazni akár a saját édesapja halálát egy pillanatban, és akkor az ott van, és akkor azt tudja, hogyha ő azt úgy játssza, ahogy látta, és akkor még egy üzenet most a Sipos Andis után, ez meg apámnak szól, hogy akkor az biztos, hogy jó vagy, azt a, nem tudom, olyan köszönő levél, vagy olyasmi.
Most akkor megint hallgatunk egy sort. Most arra mennék tovább, hogy a Katona József Színház tagjának lenni, hát szerintem az egy jó dolog, ma különösen jó dolog. Tehát egy csomó olyan színház van, aminek kevésbé jó dolog a tagjának lenni, gondolom én. Na, ebből jó, ki nem jövök, az biztos. De azt akarom mondani, hogy a katonatársulata arról is megismerszik, mondjuk így, hogy nagyon-nagyon eredményes és jó az együttjátszás a színészeknek. Szörnyű mondatokat mondok, na mindegy, azért érti, mire gondolok. És azt akarom kérdezni, hogy mikor elmegy egy másik színházba vendégjátszani, mint ahogy játszik az Örkény Színháznak a Finito előadásában a polgármestert, ami különben egy jó kis szerep, akkor érezi ilyen jellegű közönséget? Hogy hú, azért az otthoniakkal könnyebb vagy jobb, vagy nem, mert a jó színész mindenhol jó színész, és azért az Örkényben is jó színészek vannak.
Abszolút jó színészek vannak, és hát jó is ott játszani. Tehát szóval, mint hogy máshol elmenni, tehát én főzöm a saját receptem szerint a pástétomat, vagy én sütöm a pizzát, és akkor átmegyek a szomszédhoz, ő hogy csinálja. És akkor ő is úgy, hogy mindent beletesz, és apait, anyait is szíve, lelke rajta, és akkor ott is lesz egy jó pizza, és akkor ott is eszünk egy kicsit. Tehát, hogy meg valószínűleg másképp csinál, hiszen mindenki másképp főz, másképp játszanak, meg más tér, másfajta közönség jár oda, hiszen ott is kialakul egy közönség, aki azt mondja, hogy én oda járok, hiszen az az én színházam. És akkor az jó, szerintem. Máshol más hangukat hallani, más indulatokkal találkozni. Meg ez, azért ezeket az embereket az ember a főiskola óta folyamatosan ismeri. Tehát ha mondjuk, ha kiragadom a Finitót, akkor a Pogány Judittal együtt játszottam Kaposváron, gyerekkorom óta ismerem, akkor a Fűr Anikó és a Csúlya Imre a főiskolán együtt jártak velem, igaz, hogy más évfolyamban, de hát elég régóta ismerjük egymást, vagy a Debreceni Csaba ugyanúgy a Zsámbékinál végzett, sőt játszott a Katonában is, tehát igazán nem tudok, volt a Epres Attila évfolyamtársam volt,
tehát végülis nincs ismeretlen közeg.
Nem vagyunk olyan sokan.
És aztán bizonyos szint fölött meg az ember már csak jó közegekbe kerül, nem? Tehát mikor találkozott meg a színpadon olyan rossz színésszel?
Hát találkoztam. Találkoztam, de nincs itt messze ez a színház, tehát de ez nem mindig ilyet mondani.
Nem is mondunk ilyet, de hát igen, tehát hogy valószínűleg nincs idegenség, ha máshol van.
Inkább az, hogy az ember azt nem szereti, ahogy megközelítenek egy problémát. Tehát ez nagyon nehéz arról beszélni, hogy tehetséges, nem tehetséges. Ítél meg a ítész és a közönség, meg a rendező, nem tudom, de egy kollega az remélik, hogy egy másik kollégájáról rosszat mondjon.
Nem is akarok ilyesmit kihúzni magából.
Nem tudom, csak megerősítettem ezt.
Jó, akkor ebben megállapodhatunk, igen. Jó, akkor hallgatunk megint egy kis zenét. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, Lengyel Ferenc, színművésszel beszélgetek. Bánfalvi Csenge, hangmérnök kolléganőm a segítségünk. No, hát azt nem említettük, még pontosabban említettük úgy érintőlegesen, hogy rendezni is rendez olykor, és én úgy érzem, hogy a maga rendezői tevékenysége az nem abból fakad, hogy rendező akar lenni, hanem hogy időnként találkozik olyan anyagokkal, amit maga szeretne színpadra valósítani. Most bólogat, ezt valószínűleg eltaláltam.
Igen, egész pontosan így van.
És sok ilyesmi van még a tarsójában, vajon?
Ez abból van, hogy én nagyon sokat olvasok, tehát gyerekkorom óta ez egy őrült szenvedély. Én a villamostok kezdve a reggeli ébredéskor a mindenütt olvasok. Tehát
maga előtt betűk kiolvasod, igen, meg igen, nem igen, marad, igen, ezt ismerem.
Igen, és de bármi érdeke, ha nincs semmi, akkor bármit csak legyen előttem, tehát mindent falok, és amikor találkozok olyan művekkel, amiket szeretek, kedvelek, vagy azt érzem, hogy olyat még nem láttam, vagy az a része nincsen kimutatva, felfedezve, érzékenyen rátapintva egy műben, egy elég ismert műben, akár mondjuk most eszembe jut akár a Schweik, vagy aztán a Don Camillo, ezek regények, ami a mi kis világunk, ez a Giovanni No Guareschi regény, vagy a Hrabal írás, tehát a táncórák, és akkor rájövök valami, hogy az milyen jó lenne onnan megközelíteni, vagy azokkal a barátaimmal, akiket kedvelek, és hogy az milyen jó lenne neki, és akkor nem ebből csinálnák valamit, tehát olyan, mint egy grundfoci magyarul, és akkor azt mondom, hogy ezt csináljuk meg. Biztos érdekel majd valakiket, engem most nagyon érdekel, és akkor megkérdezem a társaimat, barátaimat, hogy érdekli-e őket, és ők is azt mondják, hogy persze, és akkor belevágunk. Tehát ilyen egyszerűen történnek a dolgok.
És akkor tulajdonképpen így történt a Lószúnyog is, a Gorki az áruló. Jából, nem, az nem így tört. Ami egyébként ugye most a Sufniban.
Így van, az most a Sufniban megy, repertoáron van. Egy friss bemutató decemberben, 2011. december 2-án volt a bemutató. Negyedikén. És nem, az a Máté Gábor felkérése volt, hogy itt van a Gorkinak az Áruló című kisregénye, ez így jelent meg magyarul. Az eredeti címe Katamora, ami magyarul lószúnyogot jelent, ez egy állatfajta, létező állatfajta, és egy nagyméretű szúnyog tulajdonképpen. És akkor ott volt, hogy van ehhez kedvem, és akkor csináljam meg. És akkor mondtam, hogy természetesen van. Én ismertem korábban a regényt is, a kisregényt, sőt, láttam tévéfilmet is belőle, ami két részes tévéfilmet, amit a Dömöki János rendezett. Azt még, amikor vetítették a televízióban, akkor láttam, tehát amikor először volt, és ez egy eléggé érdekes és nagy hírt port kavart tévéfilm volt. Tehát nagyon emlékeztem, az Őze Lajosra emlékeztem belőle, Latinovics, és hát a főszereplőre, és a Szilágyi Tiborra. És akkor itt volt a regény, hogy abból kellene nem hosszabbat nyilván, egy személyes előadás az jó, hogyha egy órás, nem több annál. Maga a kisregény viszont 62 oldalas, és akkor így nekifogtam.
Jó sikerült.
Örülök, hogy ezt mondja, én nagyon szeretem. Nagyon sok fele mozdult, meg sok mindenféle gondolatom volt, és minden előadásban is változik meg, próbálkozom új hangokkal, hangsúlyokkal. De hát szerintem ez nagyon-nagyon aktuális. Nagyon-nagyon itt volt az ideje, és bámulatosan jó író. Mindig rá kell döbbenni. Ugye egy másik Gorkit bemutattunk. Van egy kapocs, ezt még senkinek nem mondtam, hogy elhangzik a Lószúnyogban egy olyan, hogy egy vidéki városkában voltam, és nemrég gyógyultam fel egy tífuszból, és gyengékedtem. Aztán a tévéfilmben, amit a Dömöki megcsinált, abban egy ilyen barakszerű épület volt. Amikor Zsámbéki felkért, egy kisebb szerepem van a Kispolgárokban, szintén Gorki. Ott egy orvost játszom. Ahol egy szöveg van, hogy maga nem feküdt a tífuszosok barakjában, kérdezem Máté Gábort. És itt kapcsolódik össze, hogy abban az évadban tulajdonképpen két Gorkit mutattam be, és hát a tífusz az áthozta az egyik szerepet a másikba.
A tífusz, a kulcs szó.
A betegről, igen. Az orvoshoz, igen.
Uh-huh. Igen, Kispolgárok, egy kisebb szerep. Tehát akkor színészetrendezés, és ha jól tudom, akkor tanít is a Magyar Színháznak az akadémiáján.
Igen.
Az milyen?
Másodévesek, 3 éves a képzés, És évente, tehát ennek is van egy története, hogy nagyon sok felolvasó színházat csináltam, előadásokat is az Irodalmi Múzeum udvarán, és ott nyaranta volt olyan, hogy drámatábor, ahol gyerekek meseírással foglalkoztak, aztán ők írtak mesét, és aztán ők eljátszották és bemutatták. Ez 2-3 éven keresztül csináltam, és foglalkoztam gyerekekkel. És ezt valaki hallotta, és ajánlotta a Magyar Színi Akadémiának, tehát ez a tulajdonképpen a Nemzeti Stúdiónak az öröksége, és most Színi Akadémia neve, a Magyar Színházon belül, és ott az igazgató Kovács Gábor Dénes megkeresett, hogy van-e kedvem itt egy osztály. És mondtam, hogy jó, rendben. És most másodévesek, épp a Mara halálával foglalkoztunk, azt mutattuk be fél évi vizsgában, egy zenés változat, tehát egy nagyon sok szong van benne, dal. És hát a gyerekek azok mindig érdekeltek, hogy gyerekeket nevelni, tanítani, minél színesebben fölkelteni a kíváncsiságukat, az irodalom, a színjátszás iránt, még akkor is, hogyha nem lesznek színészek. És ez jó, eddig úgy tűnik, hogy jól működik Rubold Ödön a tanító, a osztályfőnök társam, mi ketten visszük az osztályt. És igen, tehát ez a tanítás van, de ez valószínűleg én egy elvetét pedagógus vagyok, tehát tulajdonképpen a családomon belül is mindig az van, hogy egyszerűen nem bírom megállni, hogy ne oktassam ki, vagy hogyha megtetszik valaki, nem magyarázom, de ezt persze néhányan sérelmezik, akik nem ismernek, de ez nem azért van, hogy én valakit lenézek, és azért magyarázom el, hanem mert bennem van az a hevet, hogy tudja-e ő, mert milyen érdekes, hogy ez a világban még ez is így van, és azt tudja-e, és azt, hogy ki írta, és azt, hogy hova kapcsolódik, és ez számos történetem van, és akkor bennem áll a szám ilyenkor.
És ezt jól viseli a világ?
Nem mindig, szerintem. Akik ismernek, azon megszokták, vagy kíváncsian hallgatják, vagy azt is láttam, hogy amikor már elég volt, akkor ezt nem, inkább hallgatok. Azt is nagyon jól tudok.
Mondja, hogy nem biztos, hogy színészek lesznek, akiket itt tanítanak a Színi Akadémián. Hát azért nem, mert a világ egyre kevésbé kedvez ennek, vagy pedig azért, mert tulajdonképpen az iskola nem is színészetre akar képezni, hanem csak, nem is tudom, személyiség, vagy kultúra, vagy műveltség, vagy ilyesmi?
Valamennyire igen, ők színész kettő papírt kapnak, ugye van egy rangsor, aki a Magyar Színművészeti Egyetemet elvégzi, a színész egy lesz, és ha ezt elvégzi, ez meg színész kettő. Itt is van zene, mozgás, ének, beszéd, tehát mint a főiskolán, csak más a neve és más a rangja. És a világ sem kedvez. Tehát azok a gyerekek, akik kijönnek akár a Színművészeti Egyetemről, szintén nehéz dolguk van. Tehát elhelyezkedése gondolok. Arra, hogy szerepeket kapjanak, hogy legyenek még társulatok. Bízom benne, hogy ez így lesz, hogy lesz, és maradnak, mert nem kedvez a világ. Tehát ha amikor az embereknek nincs pénzük, akkor nagyon meggondolják, hogy mire adják ki. És azt hiszem, az első, amitől megválnak, az a kultúra. És még csak nem is vagyok szkeptikus. Hát igen, de
nézzünk a sötét jövőbe. Még egy dolgot szeretnék felhozni, hogy tavaly a Kaposvári Színház igazgatói pályázatának egyik résztvevője, a pályázója volt, Éri Sándorral adtak be közös pályázatot. Ez nekem kicsit elsiklott, de most ezt megtaláltam, és el is olvastam a pályázatot, és ez egy elég rendben lévő, ígéretesnek is mondható pályázat, egy számottevő rendezői csapattal, Koltai M. Gábor, Rusznyák Gábor, Göttinger Pál, aki egyébként aztán most egy másik pályázat keretében szintén ott van. Tehát ez egy érdekes munka volt, én ígéretesnek is mondanám, ez persze ma már így mindegy, de azt szeretném kérdezni, hogy volt esélyük nyerni, vagy hogy gondolnak erre a pályázatra? Nem tudom, mi történt, ott értékelték a pályázatokat, szakmai zsűri, az önökét támogatták-e, vagy szavazás volt, vagy hogy volt, mit tudhatunk erről?
Pontosan nem tudom, mert én tulajdonképpen az Árnyék az eminenciás vagyok.
Az árnyék kormányzó.
Az árnyék kormányzó. Tehát én az árnyékban vagyok. Ez a Téri Sándornak a pályázata volt, és nekem nagyon jó barátom, és ő szerette volna ezt a pályázatot, illetve hogy együtt pályázzunk, meg magam is felajánlottam a segítségemet, de ez akkor is így lett volna, hogyha ő megkapja a színházat. Tehát én akkor is ott maradok, és azt sem, amit csinálok, de ha ezt egyáltalán lehet úgy csinálni, hogy bocsánat, hogy én közben Budapesten vagyok, és lehet meg ott kéne lenni, mint tanácsadónak, vagy nem tudom kinek, művészeti tanácsadó, nevezünk most így messziről, mert ugye egy olyan dologról beszélünk, ami egyáltalán nem jött össze.
Értem, tehát tulajdonképpen nem gondolta nagyon határozottan és komoly, hogy ez így lesz majd, és akkor ott művészeti vezetőnek kell lenni.
Nem akartam az életemet változtatni, úgyhogy én sem igazgató nem szerettem volna lenni, valószínűleg soha nem is szerettem volna az lenni. Most sem szeretnék az lenni. Nem, engem az érdekel, a maga a készítés érdekel. Tehát ez sokkal jobban érdekel. Játszani érdekel. Maga a színház érdekel, de meg a film is érdekel természetesen, mert ugye kimaradt egy terület, és ez maga a film, ahol az egy barátommal, Miklózics Bence filmrendezővel írtunk ketten közösen egy filmforgatókönyvet, aminek az a cím, hogy Parkoló, és ez tavaly májusban Cannes-ban egy külön díjat kapott. És ez nagyon-nagyon jó érzés. Ugye itt valamennyire utaltunk arra, hogy mindig beleszaladtam a regényekbe, meg az írásokba. Ezek ugye adaptációk voltak, átírások voltak, a Mici Mackó is az volt. Elég sok ilyet írtam. Vagy egy mesejátékomat bemutattak Nyíregyházán a Macska Jancsi címmel. És akkor itt mégis most odaérkeztünk, hogy a színházon túl van egy másik szerelem, az a mozi. Hát az mindig is vonzott. És most úgy alkottunk ketten négykezest, hogy, és még folyamatosan fogunk dolgozni rajta, amiből reméljük, hogy egyszer majd mozi is lesz. Tehát a Cannes után itthon is támogatták, hogy fejlesztjük a forgatókönyvet, és akkor van nyáron valószínűleg beadhatjuk gyártásra. És tehát ez a négykezes úgy született, hogy az volt az első ötlete Miklózics Bencének, hogy van egy parkoló, és abban van egy parkolóőr. És ez te vagy, mondta nekem, mi lenne, ha. És elkezdtünk játszani.
Hát akkor így a végére tudok egy kívánságot, egy jó kívánságot, hogy a parkoló az ne parkoljon sokáig, hanem legyen belőle film.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Lengyel Ferencnek, hogy eljött, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van, mai adása volt, jövő vasárnap délután várom önöket, viszont hallásra.